Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 67. Zsoltárt énekeljük fennálló énekül, Úristen áld meg jó voltodból. Úristen, áld meg jó voltodból, most kegyesen fordulj hozzá, oltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd rá, hogy e földön megismerje szíven a te untadat, és a pogány népek őhez tiszteljenek, tartunk. Foglaljuk el a helyünket, és a 239. dicséretet keressük ki. A Úr Jézus hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Nem olyan gyakran énekeljük, de nem is olyan ismeretlen.
Yeah.
Ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassátok meg, amint az megiratott a mi számunkra az 54. Zsoltárban.
Könyörgés szabadításért, az éneklőmesternek hangszerekkel, Dávid tanítása. Mikor az ifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, nem mi nálunk lappangé, Dávid? Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem. Isten, hallgass meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre, Szela. Ímé Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. Bosszút áll az utánam lelkes leselkedőkön, a te igazságod által ronsd meg őket. Kész szívvel áldozom néked, áldom a te nevedet, Uram, mert jó. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, és megpihentette szemeimet ellenségeimen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, sokszor tehetünk arról bizonyságot, hogy hányszor voltál velünk. Sokszor tehetünk arról is bizonyságot, hogy hányszor voltunk kétségbeesve, aztán mégis minden jóra fordult. Most különösképpen azokra gondolunk először, akiknél nem fordultak jóra a dolgok, és kétségbe vannak esve. Csak a te csodálatos erőd és szent lelked az, aki vigasztalni tudja a gyászolókat. Hogy tudjunk velük érezni most ezekben a napokban különösképpen. És könyörgünk most az Isten tiszteletért, amikor együtt vagyunk, és lelki éhségünk és szomjúságunk hozott ide, hogy valódi lelki eledellel, tőled kapottal, igével elégíts meg bennünket. Köszönjük azt, hogy a mögöttünk lévő napokban együtt is örvendezhettünk ennek a lakomának, ennek a tápláltatásnak. Most azt kérjük, hogy megint történjék meg az a csoda, hogy a régi vetők megelevenednek, és itt és most személyre szóló üzenetté válnak. Ez csak a te kegyelmed és a te jóságod következménye lehet, ezért kérünk téged alázatos szívvel, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérne szépen a gyermekeket. Na hát, ez kis csapat, de azért add a kezed. Fogd csak meg az ő kezét. Gyere, bátran. Hát, ha nem mer jönni, nem baj. Pedig meg szoktam nyugtatni a kicsiket, hogy már ettem reggel gyereket. Nem vagyok éhes. Jöhet, de hát nem jött. Na, először is köszönünk egyet. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Szeretném tőletek megkérdezni, hogy vajon, ki is lapozom, hány ének van az énekes könyvünkben?
512.
512 van ott. És ez itt mi? Ez az 513. csak ott nincs egy szám, és az pedig, mint tetszenek látni, a himnusz. És ugye most évforduló is van, hát a himnuszról szeretnék nektek mondani valamit. Általában ugye az első verset azt mindenki tudja, nem is fogunk tovább menni. Ki meri nekem elmondani az első verset? Na, főnök, mi a helyzet? Isten áld meg magyart.
Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hoz rá víg esztendőt, megbűvötte már a nép, a múltat.
Jövendőt. Így van. Na most akkor megkérdenem a következőt, ugye, hogy mit jelent ez, hogy Isten áld meg a magyar jó kedvel, bőséggel, jó pörköltet? A nem baj, mert azt nagyon szeretem.
Hát, hogy ne legyen szenvedés, meg hát ilyen.
Igen, hát így van, de most az mit jelent, hogy jó kedvel vajon? Na, majd én meg fogom mondani nektek, ugye? Mit jelent ez, hogy vígesztendő?
Hát jó, jó évet.
Igen, de végig kacagjuk az évet?
Nem.
Nem? Na nézd csak, ez a Kölcsei, ez olvasta a Bibliát. És ugye, amikor a himnuszt akarta írni, gondolkodott azon, hogy vajon, hol is van a Bibliában olyan ige, ami neki eligazító lenne, és hát azért hoztam ide ezt a régi fordítást, mert sajnálatos módon az új ezt nem produkálja, de hát Kölcsei még a régit olvasta, és amikor arról profétál Ézsaiás, hogy jönni fog majd a szabadulás és a szabadító, akkor ilyet mond ez a Mesiásról, hogy az Úr lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem, most figyelj, az Úr jókedvének esztendejét. Ugye? Ugye? És Istenünk bosszúállása napját megvigasztaljak minden gyászolót. Az Úr jókedvének esztendeje. Hát ez a jó kedv, ez azt jelenti, hogy jó kegyelem. Ugye? Ugye? Isten hoz ránk víg esztendőt, az azt jelenti, hogy a te jó kedvednek, a te kegyelmednek esztendejét, a szabadulást, hogy végre megforduljanak a dolgok, hogy végre már vége legyen a nyomorúságnak, és fölszabadultan tudjunk örülni. Honnan vette Kölcsei a himnusznak a szavait? Itt van, kinél van? Ézsaiásnál. Ebből te mire következtetsz, hogy ez a Kölcsei, ez ismerte a Bibliát?
Igen.
Hát na, és milyen vallású volt?
Na,
hát ugyancsak satszoltad, de telibe találtad, így van. Ugye? Ezt mondja még Ézsaiás másik helyen is, ugye, hogy Hirdessétek neki már, mint Jeruzsálemnek, hogy vége a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr őt mindenért. Ugye? Megbűnhötte már a nép a múltat jövendőt, az egy-kettő. Nem azt jelenti, hogy már annyit gazemberkedett, mert előre berakta a raktárba jót, hanem most már tényleg vége van, ugye? Megbűnhötte már a nép, ugye? Kétszeresen is megbűnhötte. Tehát micsoda nagy evangélium volt ez annak idején, és akkor Kölcsey leírja himnuszba. Hát nem csoda, hogy a magyar népnek olyan mélyen a szívében ült, ugye, hogy ma már nem csak a reformátusoké, hát mindenkié a himnusz, ugye ez egyetemes érvényű, de azért nekünk azt jó tudni, hogy Kölcsey egy mélyen hívő ember volt, ismerte a Bibliáját, és a himnusz azt bibliai igék alapján írta. Mert micsoda a himnusz? Így szokták mondani, hogy nemzeti imádság. De nem véletlen, hogy ez a nem az van, hogy Deutschland, Deutschland über alles, az azt jelenti, hogy mindenek felett, hanem azt mondja, hogy alázattal, hogy haj, de bűneink miatt gyógyszalak, ez bűnbánat, imádság. De közben teljes joggal és hittel kéri az Istent, hogy most már szabadítsa meg. Ezt jó bevésük a fejünkbe, rendben van? Ézsaiás prófétát, meg Kölcseit, meg a himnuszt. Ezt mindig egy sajnos az új fordítás, ezt már felnőtteknek mondom, nem ezt mondja, de megérdemeltem volna himnusz, hogy benhagyják a régit. Na, akkor adjátok itt a kezeteket, és akkor elköszönök. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen! Mi meg keressük ki a 164. dicséretünket. Istenek igéjét hallgassuk meg, Pál Timóteus az írott első levelének második részéből néhány verset. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fellebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az ökumenikus imahéttől nem tudjuk elvonatkoztatni a mai Isten tiszteletünket, és a mára kijelölt újszövetségi igét sem, a Timóteus levélből. Visszaemlékszem, hogy 20-30 évvel ezelőtt, hogy ezek az igék, és még néhány ilyen klasszikusnak mondható jelentős hely, mondhatjuk azt, hogy ürügyül szolgált az egyház magatartására, egyfajta rendszerbarát, nem is tudom, igazodásra, nem igazán ideológiai megfontolásból a legtöbbször, de azért mégiscsak a lojalitásnak a kifejezője volt. Annak a kifejezése, hogy az egyház megtalálja a helyét, feladatát a szocializmusban, és nem támaszt nehézségeket, csöndben van, inkább azt hiszem ez a helyes kifejezés. Hát úgy tűnt így első olvasásra, hogy Pál a császárságotba próbálja beilleszteni a kereszténységet, a keresztény gyülekezeteket. Egy rövid időre, éppen tényleg csak néhány év béke is volt a birodalomban, nyugodt polgári élet tökéletesen megfelelt a keresztény családoknak. De hát, ha mélyebbre ásunk, akkor azért nem a korrupció kezdeteit fogjuk itt megtalálni. A kereszténységnek van egy üzenete és küldetése, és ez nem a túlélés, ezért voltam egy kicsit az elején igazságtalan is, hanem Jézus Krisztus hirdetése, a hitre és igazságra tanítás, és ez akkor fog hatékonyan megtörténni, ha béke és nyugalom van az országban. Tehát most mondhatjuk azt, hogy béke és nyugalom van, most egy példát mondok, annyi hittanórát tartunk, amennyit akarunk az iskolába is. Hol volt ez 20-30 évvel ezelőtt? A szóba se jött, ugye? Hogy meddig tart, az nem tudjuk, a zsigereinkben ott van, hogy most béke és nyugalom van. Ugye? Ez tehát azt jelenti, hogy Pál nem a birodalomba akarta beilleszteni az egyházat, hanem nyíltan kívánta hirdetni az evangéliumot. Nem a katakombákba, nem valahol a patakpartján és hasonlókba, hanem nyíltan, nyilvánosan, mint annak a birodalomnak, országnak a polgára. Emögött ott kell lenni viszont a keresztények nyugodt és csendes életének, így mondja, hogy kegyességének és tisztességének. Ez az arany fedezete annak, hogy ők vallják az egy Istent és az egy közben járót, az ember Krisztust, aki adta magát váltságul mindenkiért. Tudnélik, ez megrendítő üzenet volt annak, aki kereste a kiutat abból a vallásos káoszból, és szinte arcul ütése a fennálló birodalmi rendnek, szellemnek, az, hogy ők egészen más utat járnak a keresztények. Hát gondolj is, hogy micsoda feszültség volt a hitük és mondjuk a görög-római birodalom vallásai között, és micsoda feszültség volt a birodalom vezetőinek erkölcse és a keresztények erkölcse, viselkedése, munkamorálja, közösség és családi élete között. Áthidalhatatlan szinte. Persze ott is voltak rendes emberek, félreértés ne essék, de mindjárt azt is tisztáljuk, hogy Néró alatt vagyunk, amikor ezt leírja Pál. Néró első felében még nem kezdte mészárolni a népet, még Szeneka és többiek ott voltak, és próbálták kordába tartani, egy relatív jólét köszöntött rá az országra, és ebben a keresztények jól érezték magukat, hogy végre nem üldöznek, végre dolgozunk nyugodtan, megyünk az Isten tiszteletre, neveljük a gyerekeinket, és így tovább. És ezek után, tehát még egyszer mondom, hogy Néró alatt vagyunk, még a megvetett, az üldözött, a sokfelől menekült keresztények imádkoznak, fölszólítja az apostol, hogy imádkozzatok minden emberért, nagyon komolyan naponta, és azt mondja, királyért és a feljebb valókért. Királyi udvarra gondolunk, a császári udvarra. Ugye? Mert nem gondolják azt, hogy mindegy, hogy ki a császár, vagy ki a helytartó, ki a rátermet, ki a jó katona, vagy ki a jó adószedő, nem gondolják. Keresztények ezt azt gondolják, hogy ez Isten kezében van, és Istenhez kell imádkozni, hogy ezért, hogy jó vezetők legyenek, értelmes vezetők, és értelmes államapparátus legyen. Nem azért, mert ők részt kérnek a hatalomból, hanem azért, hogy nyugodt és csendes életükkel, hiteles kegyességükkel, személyiségükkel, békességben lehessenek az államapparátussal, a civil társadalommal, hogy tudnélik teljesíthessék azt, ami a küldetésük, hirdetni az Isten egyetemes üdvözítő akaratát minden ember számára. Tehát egy nyugodt, csendes, céltudatos gondolkodást, cselekvést, és együtt cselekvést jelent, ameddig lehet, persze, és ahogy lehet. Tehát, hogy mondtam, hogy körülbelül a Timóteus levél keletkezésének ideje Néró uralmának az utolsó szakasza, amennyire megállapítható, már alig, ha nem látszódnak, ugye, az oroszlán karmuk, és érződik a császári fenevad, ugye, dühöngésének az előszele. És egyszerűen azt mondja a gyülekezetnek, hogy imádkozzatok a királyért, tudnék a császárért. És itt érdemes megállni egy pillanatra, az imádságnak nagyon fontos szerepe van a mi gyülekezeti életünkben is, valamilyen szervezet formában is, tehát örülhetünk a gyülekezet imaszolgálatának kisebb-nagyobb körökben, házi körökben vagy konferenciákon, amikor mindig végig is gondoljuk, hogy mi az, amit imádságban hordozni kell, amit föl kell vállalnunk közösen, mint egy teherhordozást. És hát aztán persze az emberi természetből következik, hogy hát különböző imastílusok vannak, bocsánat, hogy így mondom, különböző kérés, csoportok és kérések vannak, ez nem baj. Tudnék, föl lehet ismerni, ugye az imádság alapján, hogy hát ez katolikus, ez baptista, ez református. Ez egy ilyen dolog, ami egy, mondom, emberi dolog, és ez nem baj. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy körbehatárolódik az ember gondolkodása, ima élete egy bizonyos körön belül, most ilyen botránkoztató dolgot mondok, hogy olyan ima ketrecbe is vagyunk. Hogy mi ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel, asszociációkkal körülbelül ezekért a dolgokért szoktunk imádkozni, és ha nem is mindig annyira egyértelmű, ezt azért megmaradnak ezek az ismertetőjek. Ez se baj, mert ezt meg tudja tanulni az utánunk jövő nemzedék. Ugye? Ez is egy nyelv, amit meg kell tanulni, föl kell, hogy bátorodjon, hogy használja. De ahogy mondtam, ez jó dolog, meg egy kicsit be is zár, hát ez az ökumené dilemmája, hogy vannak bizonyos imádságok, amiket nem biztos, hogy el tudunk mondani együtt. De nem baj, lépjünk tovább, ugye ebből ki lehet lépni, ebből a kicsit behatárolt szellemi területből, és Jézus erre tanítja a tanítványokat. Persze nem úgy, hogy kitalál valami még sose hallott dolgot, hanem azt mondja, hogy koncentrálj a lényegre. És mi a lényeg? Hát ott van a mi atyánk, például 7 kérdése, az a lényeg. Tehát nem kell a nagy dolgokra gondolni, hanem arra, hogy végig gondolni, hogy mit mondani, hogy így imádkozatok. Ez legyen benne a ti imádságotokba. Ugye ez nem engedi, hogy ellaposodjunk, hogy ugyanazt mondjuk mindig, esetleg automatikusan is. A másik többek közt, persze van több ilyen igehely, ez a Timóteus levél, például amikor azt mondja, hogy imádkozzatok a császárért, jelesül Néróért. Ugye az embernek egy pillanatra, hogy megáll a tüdő, hogy Néróért imádkozni, ugye, aki aztán ugye végigvert a birodalmon és a keresztényeken különösen. Máté evangéliumából olvasom a jól ismert igéket, a hegyi beszédből, ugye, ahol Jézus miről beszél, ugye, az ellenségét való imádkozás. Ugye, mert hallottátok, megmondatot, szerest fele barátodat, hogy gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátok fiai, ki fölhozza napját jókra és gonoszokra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is, és ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik-e a pogányok is? Azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. De innen gondoljuk a hegyi beszéd felől azt, amikor azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok a császárért, imádkozzatok tulajdonképpen Néróért. Ugye az ellenség szeretete egészen határozottan a középpontba áll, ugye Jézus akarata nyomán, a Lukács 10-ben elhangzik az a kérdés, ugye, amikor megy a teológiai vita, nagy parancsolat kapcsán szeresd az Urat, a te Isten, szeresd fele barátodat, mint magadat, de ki az én fele barátom, ugye? De az emberi természet ilyen. Itt van az az imaketrec. Kiért imádkozom naponta? Fele barátomért. Aki nem a fele barátom, az én nem imádkozom. Ugye? Természetesen mindenkiért nem tudok imádkozni, de egyszerre csak világossá válik, hogy van néhány ember, aki semmiképpen nem tudok imádkozni. Ugye? Mert olyat tett velem, mert olyat mondott, vagy olyat csinált, vagy olyan gonosz, és így tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát azért erre már nincs szükség, hát ne kínozzuk magunkat. És ez egy nagyon megrendítő esemény, hogy van egy ember, akire már csak ez hat. Ugye? Hogy tudnélik Jézus, amikor a kereszten imádkozik, hogy atyám, bocsáld meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek, a kínzóért, a kivégzőért imádkozik, és van egy ember ott a másik kereszten, akinek már mit lehetett volna prédikálni, őszintén, ugye, egy ilyen helyzetben. Ezt. És ez megrendít, és megtér az utolsó pillanatba. De hát mit jelent az, hogy még a nérók is olykor megtérnek. Van értelme. Nyilván nem tudjuk mi ezt befolyásolni, de van értelme, megtörténhet. Lehet, hogy már mondtam ezt, hogy Szűcs Ferenc professzor járt Oroszországba egy konferencián, és ott találkozott egy volt KGB-s, tán alezredessel, akinek az volt a feladata még aktív korában, hogy mindent olvasson el, ami főleg azt mondja, ilyen protestáns vonalon tevékenykedett, ami az egyházat érinti, az egyházi irodalmat, bármi, megjelenik, tudja, legyen otthon a teológiában. Addig-addig otthonkodott, míg egyszer csak megtért. És ott hagyta a szakmát, azt közben a rendszer is megváltozott, tehát azért nem egy golyóval végezte. A püspök. Azért gondoljuk végig, ugye? Tehát egy KGB, azért azok nem olyan kis fiúk voltak, ugye vasárnapiskolások. Ez az ember ma püspök, ugye? Mert imádkozzatok a császárért is, ugye? Minden lehetséges, most nem kezdek el poénkodni. Ugye? Tehát így érvényesül Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az egyház nem imádkozhat kisebb igénnyel az egyház urához, mint ahogy ezt itt Pál nekünk mondja, kárpátaljai lelkészek, mindenki ismeri ugye a történetet, megfogalmaztak egy levelet Sztálinnak, hogy eljött az idő, hogy megtérjen, és akkor 8 év múlva visszajöttek a gulágról, mindenki életben maradt, ugye, ezt hozzáteszem, és ugye igazából mindenki őrültnek tartotta őket. Én még emlékszem gyerekkoromban, odahaza apám meséltem, ugye átjöttek aztán a 60-as években egy részük Magyarországra, az öreg Zimányi is, ugye aztán áttelepült, és mesélte, hogy ezek Sztálinnak írtak levelet, én kicsi gyerekként, ugye, és most jön nekem ez vissza, hogy ezek azt tették, amit az ige, meg a szívük diktált, és micsoda bátorságuk volt. Ugye, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, 2 Péter 2-ben mondja, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint fellebbvalóknak, ugye? Vagy azt mondja Róma 13, ezek a klasszikus helyek, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvérnek a szeretetet, Istent féljétek, a király tiszteljétek, vagy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, ugye? Ez egy csokorba szedve ezeket az igéket, itt az engedelmesség is nagyon aláhúz, oda kerül az imádság mellé, tehát nem pusztán ugye, a hatalommal való gondolkodás ez, hanem ugye, azt mondja, hogy engedelmeskedem. Imádkozom érte, és engedelmeskedem. De van egy pont, ugye, egyet nem olvastam még fel, nem is olvasnám föl, de ismeri mindenki, ugye, ez a Róma 13, az engedelmeskedjetek, vagy minden lélek engedelmeskedjék, az ellentéte a Jelenések 13, hogy a fenevadnak nem engedelmeskedünk. Az önistenítő hatalomnak nem engedelmeskedünk. A császár kultusz, ez ezt jelentette, akkor ugye ebben megtagadták a keresztények az engedelmességet, tehát imádkoztak a felsőbségért, és engedelmeskedtek, de volt olyan helyzet, hogy imádkoztak, és nem engedelmeskedtek. Ugye? Tehát ez nem egy opportunista társaság volt, kérem, hanem vállalták a mártíriumot, és közben az ellenségeikért is imádkoztak. Az egyház urának útját vállalták fel, az önmegtagadás és a kereszt felvételének az útját. A folytatását itt ennek a rövid résznek nem olvastam fel, csak utalok rá, hogy a gyülekezet, az imádkozó gyülekezet erkölcsi hátteréről beszél, tudnélik a emberi viszonyokról a gyülekezetben, a férfiak, nők, a házasság, és a gyülekezet vezetői, kettőt mond a püspökök és a diakónusok, hogy egy feszültségmentes emberi viszonyrendszer legyen a gyülekezetben, és ez a, így fejezi ki, hogy nyugodt és csendes élet, az Isten félelem és tisztesség pedig valósuljon meg a mindennapokban. Van egy nagy kincsünk tehát, vagy kincsük, ami mellett minden eltörpül, ez pedig a hitelességük és a stabilitásuk. Így mondom, hogy a megkérdőjelezhetetlen önazonosságuk, identitásuk Krisztusban. Ez nagyon fontos, hogy imádkozzunk a felsőbbségért, de közben hihetetlen, stabilnak kell lenni, azonosnak önmagunkkal tudni, a Krisztusba vetett hitünkkel, és ami abból következik. Nem lehetett kettős arcuk, egy világi, meg egy keresztény, egy kifelé mutatott kompromisszumkész, meg egy istentiszteleti arc. Ugye, mit hirdettek ők az egész gyülekezet? Miről tett bizonyságot? Egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek közt az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Hát itt volt szükség a világos beszédre, ugye már csak röviden, ugye Athénba, akkor Pál elmegy, és ott föláborodik azon az Isten dzsungelen, ugye, ami ott van, talál egy ilyet, egy oltárt, hogy az ismeretlen Istennek, ugye? Hát, ha kihagytunk valakit felkiáltással. Ezzel szemben azt mondja, hogy egy van. Ugye, aki kijelentette magát, és megváltott mindenkit. Ugye Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, csak én általam vagy. Úgy szerette Isten a világot, az ő egyszülött fiát adta, vagy éppen a hét igen, hogy Isten megbékéltette magát a világgal, vagy a világot önmagával. Tehát rámutattak a keresztények arra, hogy kicsoda az élő Isten, az az egy, aki kijelentette magát, akit meg lehet ismerni, ugye, és ez az ismeret az igazság ismerete, nélkülözhetetlen az üdvösségre. És mivel tudott érvelni? Hát annyira nem voltak azért jóképzettek, nem voltak okosak, nem voltak akkora filozófusok, egyedül a maga átlátható tisztaságával, nyugodtságával, minőségével tudott érvelni. Az embereket nem a logika meg a filozófia győzi meg, hanem az illető, aki ezt képviseli, és amit kisugároz magából. Ugye? Az apostol, tehát nem így győzi meg a hallgatóit, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességgel, hogy Jézusnál megjegyzi az evangélium. Hát ha van az 500 évnek üzenete, akkor lehet, hogy itt van. Ugye az egyház történet feljegyezte, hogy a 15-16. Század fordulója is egy olyan volt, előtte nagyon viharos két évszázad, hatalmi harcok mennek, ezt most már nem mondjuk el részletesen, minden volt, így mondta egyszer egy egyház történész, hogy minden volt, mindenféle közösségek, mozgalmak, számunkra szinte elképesztő szekták és hasonlók, és azt mondjuk, hogy szinte pöröly csapásszerűen áttör az evangélium, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, ahogy Luther ezt fölismeri, és emögé társul egy halatlan puritán kegyesség, életvezetés, tisztelet. Tehát a gyülekezetnek van egy gyönyörű útja e felé, ugye ez a Krisztus követése. És a befejező gondolatom ez, ugye nagyon érdekes, amikor azt mondja, hogy éljünk csendes életet teljes istenfélelemben és tisztességben. Ugye az istenfélelemnek a szava, az tulajdonképpen abból a szóból származik, egy nagyon pogány szóból, hogy isteníteni. Ezt használták a császárok is magukra, hogy ők isteniek, szevasztoszok, ugye, és az Eusebia az meg a jó tisztelet. Ugye? Tehát jól tisztelni, azt jelenti ez a kegyesség, egyedül csak az Isten tisztelni. Ugye a helyesen gyakorolt istenfélelem, kegyesség vagy pietász, ugye, zsidóul meg ugye ezek a haszidok, ugye, talán van, aki ismeri. Tehát egy gyülekezetnek megvan a lehetősége, ajándék, hogy igazi Eusebeiát felépítsen, azt gyakorolja, ugye az 500. évben is, nem csak 500 évenként, hanem az 500. évben is, és erre van az Isten igényének, vagy igényének és áldásának felelete. Én azt kívánom, hogy ez így legyen, amikor sokat fogunk most gondolni az előttünk járó küzdelmeire, harcaira, felsőbbséggel való küzdéseire, sokszor üldözésére, és mégis ugye tudtak a Krisztus parancsának engedelmeskedni. Amen. Szeretném, keressük meg a 296. 5. 6. versét, énekeljük. Teremtő Atyám, Úristen! Mennyei édesatyánk, Úr Jézus Krisztusban olyan nagyszerű dolog, amikor látjuk a te hatalmadat ebben a világban. Sokszor eltakarják valamik, amikről azt gondoljuk, hogy ezek is hatalmasak. Talán mert túl közel mentünk hozzá, ahelyett, hogy felülről néznénk, ahelyett, hogy az örökké valóság szempontjából szemlélnénk ennek a világnak hatalmaskodását, fontoskodását, és akkor egyszerre minden a helyére kerül, a megfelelő arányok lesznek világosak a mi szemeink előtt, és tudjuk, hogy mi az, amit elengedhetünk, mi az, amit nem kell hajszolnunk, hanem ki az, akihez nekünk folyamodnunk kell, és akitől várnunk kell az útmutatást, a segítséget. Köszönjük neked azt, hogy te jelen vagy ebben a világban, és megbékéltetted magad fiad által. Hogy legyünk mi a békesség oldalán, hogy legyünk mi azon az oldalon, aki csak tőled vár mindent, téged szólongat, tőled várja a választ, és tudja nagyon jól, hogy akkor is, amikor úgy érzi, hogy most nincs válasz, te már réges-rég elrendezted úgy, ahogy nekünk a legjobb. Adj nekünk ilyen belátást és hitet. És most hadd kérjünk azért is, akik most gyászolnak, akiket veszteség ért, hogy hasonlóképpen lássák azt, hogy te vagy az életnek és halálnak szabad ura. Megköszönjük azt, akit adtál, és aki sok ideig velük lehetett, és most megköszönjük, hogy eljött az óra, amikor magadhoz szólítottad. Így kérünk, vigasztald meg és erősítsd meg őket. És most hadd könyörögjünk külön még egyszer a szülőkért, a megszomorodott, megrendült, földre sújtott szülőkért, akik gyászolják gyermeküket, hiszen talán ennél nincs is rettenetesebb. Így kérünk, hogy erősíts meg őket. És akkor, amikor szörnyű harcok lehetnek a szívükben, akkor békéltesd meg őket. Te tudod ezen az úton elvezetni. És vezess mindnyájunkat. Rengeteg harc, küzdelem és békétlenség van a mi szívünkben is. De hagy nézzünk újra és újra arra a Krisztusra, aki az ő testében megbékéltette magával a világot, és megbékéltetett bennünket is. Hadd éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen eljött a te víg esztendőd, a te jókedvednek esztendeje a mi életünkben is. Áldj meg bennünket. Kérünk az intézményeinkért, óvodáért, iskoláért, a pedagógusokért, a kicsinyekért, mindazokért, akik a jövendőt próbálják építeni, mindazokért, akikre életek vannak bízva. És így kérünk téged, hogy a mi terveink, amelyeket szeretnénk megvalósítani, elinduljanak a te áldásoddal. Anélkül nincs reájuk szükség. Hallgass meg a mi kérésünket, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát foglaljuk el a helyünket. Szeretném a hirdetéseket röviden. Ugye ma este 6 órakor a Szent Lipótba találkozunk, az utolsó ökumenikus alkalommal. A többi alkalmak rendszerint meg lesznek tartva. Talán külön egyet aláhúzok, ugye, hogy a csütörtök 9.30-as varrókör is működik most már, 6-os kata és Elvira vezetésével. A jövő vasárnapot szeretném aláhúzni, ugye minden évben, év elején szoktunk megemlékezni az előző évben eltemettettekről, és az úgynevezett gyászolók istentiszteletét tartjuk jövő vasárnap, ami normális természetesen istentisztelet, de a témája az elsősorban ezekről a kérdésekről, az elvesztésről, halálról, stb. Szól. A mai istentiszteleten így is Délia olvasta az igét, köszönjük szépen. Hirdettem azt, hogy holnap nemzeti gyásznapot hirdetett a kormány, emlékezzünk a lesújtottakra. Egy dolgot még fontos, amit elmondok. A 25-én szerdán délután 5 órától 6-ig, ugye? Igen, 6 óráig lesz a Demjén református iskolában a leendő elsősöknek egy fontos foglalkozás, játszunk iskolásat program. Tehát aki érintett ebbe, vagy ismer olyanokat, akik érintett, szerdán 5-re jöjjenek el az iskolába. És akkor hirdettem még a Réfülöpi tábort röviden, valamint az 1% és a kárpátai testvérek folyamatos szolgálata a gyülekezetnek, és hordjuk a szívünkön őket. Hirdetem azt, hogy megálltunk Ravatal felett, mégpedig Magyar Józsefné Zete Etelkát kísértük ki utolsó útjára, 96 éves korában. A példabeszédek 16. részéből vettük az ígét. Igen szép, ékes korona a vénség, az igazság útján található. Isten vigasztalja meg a megszomorodottakat és a gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom a családot. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, akkor a 447. dicséretet keressük ki. Uram, bocsássad el szolgádat békével.
Uram, bocsássad el szolgádat békével, mert igaz
Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most pedig énekeljük el a himnuszt.
Ha küzdelek. akit régen tép. Hozz rávig esztendőt, megbűnödte már e nép a múltat.
Áldás, békesség, viszontlátás.